Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 309. dicséretünket énekeljük, összes versét énekeljük helyünket elfoglalva. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, olyan jó nekünk felét fordítani most szívünket, egész lényünket ennek a mai napnak a vége felé. És megállva, megcsendesedve most előtted a te jelenlétedben, végig gondolhatjuk ezt a mai napunkat, a reggelt, ahogy felkeltünk, ahogy elindultunk, akár éppen imádságunkat, reménységünket, sóhajtásainkat, amivel belevágtunk ebbe az új napba, akár zaklatottságunkat, félelmeinket, bánatainkat, amivel elindultunk. Aztán köszönjük neked ennek a napnak sok-sok eseményét, váratlanokat és tervezetteket. Hálásak vagyunk mindazért, amiben felismertük jelenlétedet, amiben találkoztunk te veled, amikor szívünk gondolatait magadhoz vontad, akár egy hálaadás, valamiben való gyönyörködés, vagy éppen utánad való sóhajtás, segítségkérés formájában. És talán eszünkbe jut most az is, hogy mennyi minden volt, amikor eszünkbe se jutott, hogy te ott voltál, hogy velünk voltál, hogy vártál, hívtál, vagy éppen vigasztaltál volna. De mégis jó nekünk ennek a napnak az estéjén te hozzád hajtani a szívünket, akár bűnbánattal, valamiért, amit ma követtünk el ellened, vagy az elmúlt napokért, hetekért, szívünk hidegségéért, megfáradtságáért, megkeményedéséért, akár hálával, ajándékaidért, kegyelmedért, amellyel körülveszel bennünket. És kérünk téged most, hogy ahogy te eléd jövünk és te eléd érkezünk, nyisd meg szívünket önmagadra, evangéliumodra. Kérünk téged, hogy áraszt kiránk szent lelkedet, hogy ő elevenítse meg számunkra a te üzenetedet, ő elevenítse meg a mi szívünket, ő elevenítse meg bennünket, mint a te népedet, a gyülekezetet. Így szeretnék egészen kitárni lelkünket te előtted. Hívunk, várunk, jöjj Szentlélek Úristen! Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Isten igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből olvasom, az első fejezetből. Felolvasom a harmadik verstől a tizedik versig az egész nagyobb szakaszt, ami estéről estére velünk van, és aztán ebből három vers lesz, ami ma este a mai igehirdetésnek az alapja. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. És az utolsó két vers lesz számunkra ma fontos, bár másról is beszélek, de a 9. és 10. verset olvasom újra, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ugye minden este próbálunk beleérezni Pál apostolnak a soraiba, ebbe a hosszú, túláradó, Istent magasztaló imádságba, hiszen ami a mi Bibliánkban 12 vers, az eredeti szövegben egyetlen egy mondat, 202 szó, amelyben az apostol Istent magasztalja, és azért magasztalja Istent, azért árad túl a szíve, amit az első versében megfogalmaz ennek a szakasznak, hogy mert megáldott bennünket Isten mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. És láttuk azt, hogy talán azért is halmoz ennyi szót újra és újra egymásra az apostol, mert valahol a kimondhatatlant akarja szavakba ölteni. Kimondhatatlan. Egy szavakkal beszélünk róla itt is, de kimondhatatlan. Az az ajándék, amit Isten Krisztusban az ő népének adott, amit Isten Krisztusban nekünk adott, az az isteni szeretet, gazdagság, túláradó kegyelem, irgalom, én is csak halmozhatom a szavakat, de leírhatatlan, kimondhatatlan, hogy valójában mi is ez a hatalmas isteni ajándék. Talán ha egy kicsit gondolunk szerelmesekre, amikor nincsenek szavak, hogy megfogalmazzák azt, amit egymásnak szeretnének mondani. Lehet, hogy ideig csak halmozzák a dolgokat, aztán már csak nem tudom, búgnak, meg kitalálnak szavakat, mert hogy egy túláradó érzést kell valamilyen módon szavakba önteni, amit nem lehet. Valamilyen értelemben ehhez hasonlíthatjuk, ahogy Pál erről a hihetetlen isteni gazdagságról beszél. És ennek a nagy áldásnak, ugye tegnap arról beszéltünk, hogy kiválasztott minket magának, ez volt a központi gondolat, és ma egy újabb részletét szeretném, hogyha tudatosítanánk és megpróbálnánk magunkhoz ölelni. Ez pedig az, hogy Isten Krisztusban egybefoglal mindeneket. Lássuk hát először azt, amit Isten kijelentett erről. Másodszor aztán azt, hogy mit tesz ez azokkal, akik ezt a titkot megismerik, hogy Isten Krisztusban egybefoglal mindeneket, és végül néhány gyakorlati következtetést vonjunk le ebből. Tehát kezdjük ebben, azt mondja Pál, azért magasztalja Istent, az a lelki áldásnak ez az aspektusa, amit itt megfogalmaz, hogy úgy tetszett Istennek, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket. Amikor ennek a lelki áldásnak, ennek a nagy csomagnak a többi részéről beszélünk, az közelebb áll talán hozzánk. Kiválasztott, megbocsájtott, Isten gyermekévé tett, megváltott, szent lelkével elpecsételt. De ez a gondolat, hogy az az áldás, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, és ezt kijelentette nekünk, ez egy kicsit idegenebb a mi számunkra. De mert ennek a tartalmáról beszélnénk, arról, hogy mi az, amit Isten ebben kijelentett, két dolgot tudunk meg erről. Az első az, hogy egy titokról van szó. Hogy az áldás az, hogy annak, aki Krisztusban van, Isten kijelentett egy titkot. Megismertetett velünk egy titkot. Egy titkot leplezett le, egy titkot jelentett ki a szívébe azoknak, akik Krisztusban vannak, és ez a titok ez kétszeresen is elrejtett volt. Egyrészt azért, mert Krisztus előtt, Jézus Krisztus eljövetele előtt a maga teljességében ez nem volt jelen. Úgy, ahogy Krisztusban kijelentette, ahogy megmutatta Isten, ő előtte, Jézus Krisztus eljövetele előtt ez nem volt elérhető. Nem mutatta meg Isten ezt, nem jelentette ki Isten ezt a nagy titkot. Másrészt azonban azért is titok, amiről beszél az apostol, mert valami olyan dologról van szó, egy olyan elrejtett dologról, amit az ember a maga mindennapi értelmével nem foghatna fel. Amit az ember a maga értelmével vagy bármilyen képességeivel nem kutathatna ki, amelynek a mélyére az ember semmilyen erőforrásával nem juthatna el. Egyetlen egy mód van, hogy ez a titok, Istennek ez a titka valamilyen módon feltáruljon előttünk, hogy Krisztusban megismerteti, kijelenti a szívünkben. Aztán azt is olvassuk erről a titokról, amit így hoz el Isten az életünkbe, hogy ez pedig Isten akaratának a titka. A titok tehát az, hogy Istennek, és erre tegnap utaltam, de most egy kicsit beszéljünk erről többet, ami ezen a szakaszon végigvonul, hogy Istennek van egy akarata, van egy hatalmas nagy terve. Istennek van egy világos célja az idők rendjéről, az idők teljességéről. Istennek van egy nagy elgondolása, egy nagy célja, egy nagy terve, ami titok, de amelyet azoknak, akik Krisztusban vannak, egyénileg is, meg a gyülekezetnek, az ő népének, az ő egyházának kijelentette. Mindaz a sok lelki áldás, amit mi általában egyénileg ragadunk csak meg, és meg is kell ragadnunk egyénileg, személyesen, hogy kiválasztott, hogy a gyermekévé fogadott, hogy kiárasztotta rám a kegyelmét, hogy bűnbocsánatot adott, hogy az örökösévé tett, ez nem csak egy ilyen egyéni, pici ajándékcsomag egy-egy embernek, akik ha összejönnek, ők a keresztény gyülekezet, hanem egy sokkal nagyobb isteni tervnek a részét alkotják. Mind-mind sokkal több, mint amit egyénileg kaptunk. Mind-mind sokkal többről beszél, mint amit én kaptam. És ezt szeretnénk ma megragadni, hogy Istennek van egy nagy terve, egy hatalmas, nagy, kozmikus terve, egy mindent átfogó isteni elgondolás. És ennek a részeseként kijelent nekünk egy titkot, az ő akaratának a titkát, az ő tervének a titkát. Valamit elmondott nekünk Krisztusban. Van valami messze túlmutat rajtunk. És ezt akarja a szívünkre helyezni ma este. Mi ez a nagy terv? Mi ez a titok? Mi Isten akaratának a titka? És a válasz az, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. És lehet, hogy ez annyira olyan teológiai mondat, nem? Hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, na most hogy fogok én ehhez kapcsolódni? Hogy kötődhetek én ehhez? Mit jelent ez? Nézzük először, hogy az egybefoglal kifejezésnek, szónak a jelentését. Ez a szó, hogy egybefoglal, ez például megjelenik retorikai értelemben. Összefoglalni valamit. Hogy elhangzik egy hatalmas nagy érvelés, sok oldalról megtámasztva. Valaminek a bizonyítása mondjuk, és amikor felépült ez az érvelés, mondjuk egy ügyvédnek a védő beszéde, akkor, és a leges legvégén, egy utolsó mondatban az egészet összefoglalja, és abban az utolsó egyetlen egy mondatban minden érv, ami addig elhangzott, betalál a célba. Megcáfolhatatlanul, ellenállhatatlanul. Ez az egyik jelentése ennek. Vagy talán úgy is érthetjük, hogy ugye sok olyan film van ma, amelyek úgy épülnek fel, hogy mondjuk megy négy történet, négy különálló szál. És amikor elkezdünk egy ilyen filmet nézni, különösen, ha még az idősíkokkal is játszik a rendező, akkor az elején csak így kapkodja a fejét, főleg egy ilyen idősebb ember, mint én, hogy most hol vagyunk, meg én látni szeretném az egész történetet. És esetleg a legvégén, a film legvégén lesz egy olyan esemény, ami az egésznek megadja az értelmét, aminek a fényében összeáll a kép, és az összes történet, ami látszólag függetlenül működött, világos, érthető és teljes lesz. Felteszi a pontot az írán. Jelenti ez a kifejezés azt is, hogy részek, amelyek darabokban vannak, részek összegyűjtésre és egyesítésre kerülnek egy fő gondolat, vagy egy fő valóság alatt. Az eredeti szövegben az van, egy fej alatt. Van egy fej, lehet egy fő gondolat, ami alatt minden a helyére kerül. Minden, ami különben zavaros, ami különben egymástól függetlenül van jelen, ami érthetetlen, az az a helyére kerül. Mit mond tehát mindez arról, amit Pál apostol mond, hogy Isten kijelentette az ő titkát Krisztusban, hogy ő benne egybefoglal mindeneket. Azt, hogy Jézus Krisztusban Isten mindent, ha most így nézzük, a történelem minden eseményét, a teremtett világ minden valóságát egy nap egybefoglalja, helyére teszi. És beszélhetünk itt a történelemről, beszélhetünk erről globális értelemben, ami történik a világban, vagy beszélhetünk a személyes történetünkről. Az életünk mindennapi történéseiről, amelynek egy jelentős része olyan egymás mellett elfutó események, amelyekkel talán küszködünk, hogy valahogy egybefoglaljuk, vagy egybetegyük, de tulajdonképpen azt hordozzuk, hogy nem áll össze a kép egy csomó mindenben, ami az életünkben van, ami értelmezhetetlen, ami nem leli meg a helyét az életünkben. És Pál apostol azt mondja, hogy van egy olyan nagy titkunk, amit Isten megismertetett velünk, ha Krisztusban vagyunk, hogy egy nap. Micsoda vigasztalás. Egy nap. Minden a helyére fog kerülni. Krisztus fősége és Krisztus uralma alatt. És hogy mi ennek a jelentősége? Hát az, hogy az alap tapasztalatunk, hogy ebben a világban minden széthullik. A teremtett világ széthullásban van, folyamatosan. Meghasonlásban él, minden korban, minden időben, minden vonatkozásban, az egyénitől, a legszemélyesebbtől, a kozmikusig, ez így van. És mindannyian a mai ember, modern ember különösen is tudatában van például a saját személye meghasonlásának. A ránk neheződő, a széthullást, a szétesést munkáló erőknek. Hát ezt a nyelvünkben is ez van, hogy egyben vagyok, vagy nem vagyok egyben. Teljesen szétestem, széthullott az életem, darabokban van. Ez én mindennapi szinten is igaz, nem csak sokszor nagyon mély, drámai értelemben. Hasonlóan nem kell bizonyítani a széthullást, amikor családi vagy társadalmi kapcsolatokról beszélünk. Vagy beszélünk a társadalmunkról, a maga megosztottságában. Politikai típusú széthullás, és közben, mit csinálunk? Minden munkánk, lényegében minden erőfeszítésünk, bárhol, bármit csinálunk, arról szól, hogy tartsuk egybe a dolgokat, hogy foglaljuk egybe, hogy építsük fel, hogy működjön. És azt kell látnunk, hogy milyen hihetetlenül törékeny ez az egész. Ha csak arra gondolunk, ami most történik Európában, egy éve, másfél éve, lehet, akkor már az ukrán válsággal, az ukrajnai háborúval már valami renget körülöttünk, de mennyire érezzük azt, hogy beállt valamiféle viszonylagos béke, egység, történik pár dolog, nem kis dolgok, és azt érzük, hogy mennyire törékeny az a fajta egység, együttlét, ami valamilyen módon beállt, és működött egy ideig. Annyira érezzük, hogy akár politikai értelemben, akár személyes értelemben, mennyi energia valamit együtt tartani, egyben tartani, hogy az működjön, és milyen könnyen robban fel, milyen könnyen hullik szét. Vagy ha a teremtett világot nézzük, akkor nincs nagyobb csoda, mint a növekedés, a kibontakozás, a kivirágzás. Miközben tudjuk, hogy a végén minden, ha a növényeket nézzük, minden elszárad, elrohad, elnyeri a bomlás, és hát ez a mi történetünk is, bennünket is. Minden széthullik. Minden, ahogy másról mondja, hiába valóság alá vettetett. És ha ezt érezzük, ha ezt közel engedjük magunkhoz, hogy ez a mi történetünk, ez a mi valóságunk, akkor talán elkezdjük érezni ezt a mondatot, hogy nem is annyira távoli, amit Pál apostol mond, és amiért magasztalja Istent, hogy kijelentette nekünk az ő akaratának a titkát, hogy Krisztusban egybefoglal, egybeszerkeszt, egybegyúr mindeneket. Az egész kozmosz a bűn következtében hiába valóság és széthullás alá vettetett, de Istennek a nagy terve, Istennek a célja, amit soha senki nem fog úgy megragadni, úgy látni, úgy érteni, úgy érezni, mint mi, akik Krisztusban vagyunk, az, hogy egybefoglalja mindezt. hogy az ő uralmában mindaz, ami elmúlás alá vettetett, mindaz, ami látszólag értelmetlen, megmagyarázhatatlan, fájdalmas, az egy napon a helyére kerül. Minden, ami igazságtalanul történt, ami érthetetlenül történik, egy nap a sok szál Krisztusban a helyére kerül. És ezért magasztalja, ezért is magasztalja Istent Pál apostol. Úgyhogy nézzük másodszor, hogy akkor kicsit közelebb jövő, hogy mi következik ebből azokra nézve, akik megismerték ezt a titkot. Mit jelent Isten népeként ezt megragadni? Mit jelent Isten népeként ezt a lelki áldást mélyebben megragadni és magunkhoz ölelni? Mi ebben az áldás, és mi az ebből fakadó felelősségünk? Az első az, hogy nyilván ezt a titkot megismerni, ez nem azt jelenti, hogy valaki elmondta, ja most már értem, az enyém. Hiszen végig erről van szó, hogy Krisztusban. És beszéltünk erről, hogy az egész evangéliumnak a titka, a lényege, hogy a Szentlélek beleold minket az Úr Jézus Krisztusba, egy valóságos közösséget hoz létre köztünk, meg Jézus Krisztus között. És éppen ezért az az ismeret, ami csak információ, az kívül marad a lényünkön, de amit Krisztusban a Szentlélek a szívünkbe önt, belénk plántál, egyé tesz minket Krisztussal, az kezd el formálni, az kezd el hatni ránk. Annak lesz olyan ereje, hogy ez valamit tegyen is a mindennapi életünkkel, meg az Isten népével, a gyülekezettel. És azért szeretném ezt hangsúlyozni, mert, és ez egy fontos gondolat, hogy mert amikor te Krisztusba kerültél, amikor te megismerted Isten megbocsátó, kiválasztó, megszentelő szeretetét Jézus Krisztusban, akkor nem más történt, mint ennek a hatalmas nagy isteni munkának egy része megtörtént már veled. Miért? Hogyan? Mi ez a helyreállító, gyógyító munkája is Istennek? Hogyan történik ez? És itt szeretnék visszatérni a 7. vershez, ahol azt mondja az apostol, hogy ő benne van Jézusban, az ő vére által megváltásunk és bűneink bocsánata. Úgyhogy arra szeretném, hogy kicsit gondolkodnánk, hogy hogyan lesz a mi megváltásunk a részese annak, ahogy Isten mindeneket a teremtett világban egy napon egybefoglal, egybeszerkeszt. Két ószövetségi mozzanatot érdemes felidézni a megváltás hátteréhez. Az egyik, amikor Isten kiszabadítja a népét az egyiptomi rabszolgaságból. Amikor egy zsidó ember ezt a szót használja, ha hallja, hogy megváltás, akkor ott van előtte ez a történet, hogy Isten népe rabszolgaságban volt Egyiptomba, lényegében egy idő után halálra ítélve minden elsőszülött fiú gyermeket meg kell ölni, és ez azt jelenti, hogy végük van. És Isten eljön, elküldi az ő küldöttét, és kiszabadítja, megszabadítja, megváltja ezt a népet a teljes pusztulásból. A másik kép meg, ami ezzel párhuzamos, de talán van egy másik oldala is, az pedig nyilvánvalóan a rabszolgák kiváltása a szabadságra, ami szintén egy rabszolgasság, csak amikor a megváltásról van szó, ebben jobban benne van az, hogy milyen ára van annak, hogy egy rabszolgát kiváltsanak a szabadságra, ki kell fizetni az árát. És Pál azt mondja, azért magasztalja Istent, hogy Isten Krisztusban az ő vére által, Jézus vére által fizetett és váltott ki, vásárolt ki, mentett ki bennünket a pusztulásból, mentett ki bennünket a bűn rabszolgaságából, mentett ki bennünket a halálból. De mi ez, ha belegondolsz? Ez az első lépése, vagy egy lépése annak, ahogy Isten elkezdi helyreállítani azt, ami széthullott. Mert az ember elszakadt tőle, és amikor csak egyetlen egy ember Krisztus megváltása által az Atyával való közösség belép, akkor pontosan az történik, ami egy nap teljessé lesz, hogy Isten Krisztusban egybefoglal mindeneket. És amikor Isten Krisztusban elhív embereket magának, és őket egyé teszi a keresztény gyülekezetben, akkor pontosan az zajlik már, ami egy nap teljessé lesz, hogy mindezeket a falakat, ezeket a szakadékokat, ezeket a mindazt, ami ahol széthullás van, azt elkezdi begyógyítani. De azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem állott meg, hogy ez a te egyéni történeted. Ez nem állott meg, hogy én elfogadtam az Úr Jézust, megkaptam a bűneimnek a bocsánatát, örök életem és üdvösségem van, és akkor a gyülekezet meg csak azt, ahogy én ezt táplálom, vagy ahogy ezt tápláltatik bennem. Annyira szeretném látni, hogy meglássuk azt a hatalmas gazdagságot, dicsőséges igazságot, ami itt van, hogy ami benned elkezdődött, ha Krisztusé vagy. Ami benned elkezdődött, ami benned megvalósult, az egy sokkal hatalmasabb, Isten sokkal hatalmasabb munkájának a része. És ha ezt meglátod, ha ez feltárul, ha így látod magadat, ha így látjuk magunkat, mint Isten népe, abból majd a végén látni fogjuk, mennyi áldás fakad. De hadd mondjak el egy történetet, ami felhívja a figyelmet talán arra, hogy a megváltás hogyan lehet része egy sokkal nagyobb egybefoglalásnak, mint a személyes Isten és én kapcsolat. Ravi Zakariász egy indiai származású kanadai apologéta, evangélista. Hallgattam egy előadását egyszer, és nagyon megfogott ez a történet, amit elmond. És nagyon jól rávilágít arra, hogy mi minden van a megváltásban elrejtve. Így beszél erről. Alkalmam volt beszélni a Hamas egyik alapítójával, ugye a Hamas egy katonai csoportot fenntartó politikai mozgalom a Közel-Keleten. Alkalmam volt beszélni a Hamas egyik alapítójával, a neve Talal Sheikh. A Canterbury érsekkel voltunk együtt. 6 vagy 7 utaztunk Közel-Keletre azért, hogy megpróbáljuk a különböző feleket leültetni egy asztalhoz a béke jegyében. Mindkét oldal vezetőivel találkoztunk. Az utolsó napon ott volt az egyik Hamas vezető, egy kigyúrt fickó, aki 18 évet ült börtönben számos gyilkosság miatt, amiben részes volt. Saját fia is börtönben volt, valamint, ha jól tudom, több gyerekét vesztette el, többeket öngyilkos merénylet elkövetése által. Mindannyian egy kérdést tehettünk fel neki. Én is kérdeztem, amikor sorra kerültem. Nem tetszett a válasza. Azt mondtam neki: Sheikh, nem örülök a válaszának, de nem kívánok önnel vitatkozni. Majd így folytattam. Egy dolgot szeretnék elmondani. Nem messze innen, ahol ön és én ülünk, 5000 évvel ezelőtt Ábrahám, akit ön is tisztel, én is tisztelek, felment egy hegyre. Fogta a fiát, maga azt mondja, hogy Izmaelt, a keresztények azt vallják, hogy Izsákot, de erről most ne vitatkozzunk. Csak értsük egyet abban, hogy felvitte a fiát a hegyre. Így van, mondta. Majd folytattam. Felajánlotta a fiút áldozatul Istennek, de Isten megállította az utolsó pillanatban, visszatartotta a kezét, és azt mondta: állj. Majd azt mondtam: tudja ön, hogy akkor mit mondott Isten Ábrahámnak? Üres tekintettel nézett rám. Azt mondtam: Isten azt mondta, hogy majd én gondoskodom. A Sheikh bólintott. Így folytattam. Közel ehhez a helyhez, ahol mi most itt ülünk Ramallahban, innen nem messze, 2000 évvel ezelőtt Isten megtartotta ezt az ígéretet, és a saját fiát adta. Talal Sheikh, ez alkalommal a tört nem állította meg senki. Meretten nézett rám. Szoba tele volt dohányfüsttel, amely a biztonsági embereitől származott. Azt mondtam: lehet, hogy soha többet nem fogom önt látni, Talal Sheikh, és nem fog önnek tetszeni, amit most mondok, de szeretném ezt ön elé tárni. Amíg ön és én nem fogadjuk el a fiút, akiről Isten gondoskodott számunkra, a saját fiainkat és leányainkat fogjuk feláldozni ennek a világnak a csataterein a földért, a hatalomért és a büszkeségünkért. Láttam, hogy elkezdenek remegni az ajkai. Mellettem ült. Senki nem szólt egy szót sem ezután, azt gondoltam, hogy na most jól elszúrtam ezt a különleges alkalmat. Amint kifelé tartottunk, a Canterbury érsek átölelt, és azt mondta, Ravi, ez Istentől volt. Azt mondtam, bárcsak így lenne, bárcsak így lenne. Azt mondta, rendben van. Amint lefelé mentünk, Talalseik gyorsan előre ment, kezet fogott velünk, és megölelte őket, majd odajött hozzám, megragadta a vállaim, két oldalt megcsókolt, megveregette az arcom, és azt mondta, ön egy jó ember, remélem egy napon még látni fogom. Lehet-e a megváltás egy olyan erő, egy olyan hatalom, amely megbékülést hoz? És látjuk-e, hogy amit Isten Krisztusban tett, az messze túl akar nyúlni azon, hogy én egyénileg hol vagyok és mit élek meg ebből? Látjuk, hogy hogyan tervezte Isten Krisztusban elkészíteni annak a lehetőségét, hogy mindeneket megbékéltessen, mindeneket egyesítsen. Hogy azért adta az ő fiát, hogy ezt a történetre utalva mi ne áldozzuk fel a saját gyermekeinket. A büszkeségért, a hatalomért, vagyonért, vagy bármiért. És el tudjuk-e képzelni, hogy az a fiú, akiről Isten gondoskodott, az, akiben Isten egybefoglalja az egész teremtett mindenséget. És a te egyéni életed és a mi gyülekezeti életünk összekapcsolódnak. Látjuk, hogy micsoda hatalmas perspektívát nyit ez Isten népének, a keresztény gyülekezetnek. Hogyha tegnap arról beszéltünk, hogy az üdvösségünk, hogy Isten Krisztusban kiválasztott bennünket magáénak, visszafele tekintve, micsoda perspektívába nyúlik vissza, hogy a világ teremtése előtt Krisztusban a magáénak rendelt bennünket. Akkor meg tudjuk-e érezni ugyanezt a mélységet előre nézve, hogy az, hogyha Istenéi vagyunk, ha Krisztusban vagyunk, hogy itt vagyunk, hogy az Isten népe vagyunk, az azt jelenti, hogy Isten egy előremutató hatalmas nagy munkájának vagyunk itt, ebben a pillanatban, a részesei. Hogy bele tudunk-e gondolni ebbe a szédítő valóságba, hogyha Isten Krisztusban egy nap valóban egybefoglal mindeneket, meggyógyítja a világ minden széthullását, minden megtörtségét, minden gyűlöletét, minden engesztelhetetlenségét, akkor az, ami velünk történik, húsvér emberek, semmi különös, az mégis ennek a hatalmas, felfoghatatlan isteni tervnek a része. És tudom, hogy ez egy extravagáns állítás Pál apostoltól. Hogy az én személyes életem, az én vasárnap délelőtti, ami vasárnap délelőtti összegyülekezésünk itt Budapesten, a Böszörményi úton, normális húsvér embereké, valamilyen módon része annak, hogy Isten egy nap Krisztusban egybefoglal, gyógyítja ezt a világot. De a másik oldalról, ha ez nem igaz, ha ez túl sok, ha ez túl nagy, akkor igaz az egyáltalán, hogy Jézus meghalt értem? Igaz ez egyáltalán személyesen? Megragadható ez? Mi ennek a jelentősége végül? Ha ezt megragadja egy keresztény gyülekezet, mi következik ebből? Az első, amit szeretnék mondani, az az, hogy ha te nem vagy bizonyos abban, hogy részessé lettél ennek a hatalmas munkának, a személyes megváltás által, akkor ezen gondolkozz el, és ezt gondold át. És most különös azokat szeretném megszólítani, akik a jó emberek. Akik annyi mindent tesznek azért, hogy ebben a világban jobbak legyenek a dolgok. Emberek, akik közösségeket ápolnak, vagy közösségeket hoznak létre. Vagy emberek, akiket egy nagyon erős segítő szándék vezérel, és mindenkinek segítenek, mindenhol jót akarnak, mindenhol össze akarják kalapálni a széteső dolgokat.
Olyan embereket, akik annyit dolgoznak valahol a harmóniáért, a békéért, de akár nem segítő munkában, akár egy cégvezető is ezt teszi, hogy összehozzon valamit, ami működik a gazdaságban, ami hasznot hoz, ami akár áldást is hoz, ami termel. Minden munkánk erről szól, hogy építsünk, hogy összehozzunk, hogy egyé tegyünk, és egy idő után annyira könnyű elfáradni, nem? Annyira könnyű belefáradni. Annyira nehéz építeni meg jót akarni, amikor valaki csak egy-két mondatával így teszi tönkre, amin mi hónapokat dolgoztunk, hogy felépítsük, hogy legyen már béke, hogy legyen már egység, hogy legyen már közösség. És akkor vagy az van, hogy újra és újra nekiindulunk, vagy összeroskodunk ez alatt, feladjuk, kiábrándulunk mindenből, így születnek a teljes cinikus emberek, kiégett cinikus vezetők akár. És kiváltás reménysége nélkül érted, csak csinálod, vagy pedig összeomlasz és abba hagyod. A megváltás reménysége nélkül, ha valaki még fiatalabb és idealista és beleveti magát ezt az élete közepén, rájön, hogy tök fölösleges volt, vagy felépítettél valamit, büszke vagy rá, nyugdíjba mentél, és utána 2 perc alatt lerombolták és összerombolták, amit te egész életeddel építettél. Hogy lehet ezt elhordozni? És a válasz az, hogy ebből a nyomásból egyetlen egy módon szabadulunk meg, nem avagy akkor ne csináljunk meg, hagyjuk az egészet, egyetlen egy módon szabadulsz meg Jézus Krisztus személyes megváltása által, mert benne látod meg a választ a világ széthullására, és először azt is felkészülj, hogy te is a probléma része vagy, amíg nem vagy Krisztusban. Te is a probléma része vagy, akár a legjobb szándékkal is a probléma része vagy, ha nem vagy Krisztusban. Ha a Szentlélek által nem lettél egy ővele, és nincs reménységed, ha nem vagy Krisztusban, mert a reménység csak az. És ez nem teszi hiába valóvá itt a munkánkat, de a reménység csak az, hogy ő egy nap mindeneket egybeszerkeszt, és ezért nem hiába való, amit itt teszünk. De ha csak azt látjuk, amit látunk, ennyi a perspektívánk, akkor az nagyon hamar hiába való lesz, vagy teljesen önző lesz, vagy valamilyen módon tönkretesz bennünket, ránk omlik, és végünk van. Úgyhogy gondold át, és itt megint a legjobb emberek, akik a legjobbat akarják, a legjobbat teszik, egész életükkel hajtanak, gondold át, hogy Krisztusban vagy-e. Mert nélküle annyira hiába való marad az egész. Másodszor pedig, ha részesei lettünk Krisztusban, Isten akarata titkának, az hihetetlen vigasztalást nyújt. Hihetetlen vigasztalást. Mert amikor minden erőfeszítésed, minden szándékod ellenére valami széthullik, és mélységesen elszomorít vagy nagyon-nagyon fáj, egy közösség széthullik, egy házasság széthullik, egy barátság megszűnik, gyermeked felrobban, és mehetnek a dolgok, az egészségünk széthullik, az álmaink, és úgy is elérnek. Valami ezek mindannyiunkat elér. Akkor, ha a szívedet valóságosan élteti a bizonyosság, hogy végül Krisztusban egy nap minden a helyére kerül, akkor a hihetetlen mély vigasztalást hoz. És nem azt mondom, hogy azt jelenti, hogy persze most nem érted majd egy hónap múlva, egy év múlva, 10 év múlva megérted, valamit az életben soha nem fogsz megérteni. Vannak olyan megoldatlanságok, olyan fájdalmak, olyan kérdések és olyan küzdelmek, amelyekre nem kapunk választ, és nem váltatunk ki belőle abba az értelemben, hogy nem oldódik itt meg. Micsoda vigasztalás, ha meg tudsz pihenni abban az igazságban, hogy de egy nap Krisztusban minden a helyére kerül. Az én életem is a helyére kerül, a kérdéseim a helyére kerülnek, a fájdalmaim a helyére kerülnek, az összetörtségem a helyére kerül. És végül, ez csak éppen jelzésszerűen, felveti azt a kérdést, hogy a keresztény közösség hogyan van jelen a világban, és most akár gondoltunk egészen konkrétan Magyarországra, a magyar társadalomra, ami olyan erősen polarizált. És csak jelzésszerűen érdemes arra reflektálni, hogy vagyok-e én az egyik vagy a másik oldalon olyan erővel, olyan hévvel, olyan tűzzel, védem az egyik oldalt, a másik oldalt, valamelyiket, ami éppen történik, bármilyen szimbolikus ügy van ugye a társadalomban, a nyilvános életben, azonnal szakadunk ketté, és mondjuk a harcokat, hogyha az a keresztény gyülekezetnek a meggyőződés, hogy Isten egy nap megbékéltet mindeneket, egybeszerkeszt mindeneket. És ha ami itt közöttünk történik, amikor mi megismerjük őt, és közösségbe hív bennünket önmagával, közösséget teremt Krisztusban, akkor az azt jelenti, hogy mi itt valamilyen módon jele vagyunk annak, amit ő tenni fog. Mit jelent ez arra nézve, ahogy én jelen vagyok a vitákban? Ahogy én kommentelem a híreket? Ahogy én amilyen indulatokat megélek egy-egy ilyen vitában? Hogy vajon nem híve ez bennünket arra, hogy a két pólus között, miközben persze vannak értékeink, meg vannak dolgok, hogy mikor mivel értünk egyet, de hogy a két pólus között alapvetően egy harmadik pólusból, Krisztusból próbáljuk látni, megélni és átélni ezeket az eseményeket és ezeket a vitákat. Úgyhogy erre hív bennünket Isten, hogy merítsünk reménységet, hogy merítsünk vigasztalást, hogy merítsünk erőt, hogy legyen a szívünkben az a bizonyosság, hogy miközben annyi minden fájdalmas és széthullik, személyes és globális szinten, egy nap, mivel Jézus eljött, meghalt és feltámadt, megváltott, egy nap Isten Krisztusban egybefoglal mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Olyan jó lenne, Urunk, sokszor hátralépni egy lépést, hogy nem mi legyünk azok, akik mindent egybe akarunk tartani, össze akarunk rendezni, meg akarunk gyógyítani, helyre akarunk állítani. És közben kimerülünk, összetörünk, megkeményedünk, hanem meglátnánk a te hatalmas munkádat és tervedet, és felfognánk, hogy hogyan lettünk annak részesei az Úr Jézus Krisztus által. És ezért kérünk téged most, hogy vigasztalásoddal jöjj közel hozzánk, mert mindannyiunk életében ott vannak a romok. Ott vannak a széthullott dolgok, amelyeket talán inkább temetünk, elnyomunk, semmint oda vinnénk a te jelenlétedbe, hogy bennünket ezeken a pontokon is magadhoz ölelhessél, szereteteddel gyógyítgathasd, kötögezhessd a szívünket. Kérünk hát, hogy tedd ezt velünk. Tedd valóságossá, amiről hallottunk, hogy kijelentett szívünkbe a te akaratodnak titkát. Hogy kijelentett szívünkbe, amit egy nap teljessé teszel, és ami már most zajlik. Zajlik körülöttünk, zajlik bennünk, itt ebben a pillanatban zajlik közöttünk. Azáltal, hogy te elhívsz, hogy te újjáteremtesz, hogy te gyógyítgatsz. Kérünk hát, hogy így töltsed be gondolatainkat, és kérünk, formálj bennünket olyan közösségé, olyan gyülekezetté, formálj bennünket a te egyházadat úgy, hogy az életünk, a szavaink felmutassanak valamit ebből a reménységből. Most adventben, amikor annyi szó lesz rólad, és közben mégsem nagyon lesz rólad szó, hadd ragadjuk meg
azokat a lehetőségeket, amelyeket elkészítesz, hogy beszéljünk arról, hogy egy olyan világban élünk, amelynek egy visszatérő és mindent helyreállító ura van. Nyisd meg a szemünket, hogy meglássuk ezeket az ajtókat, kapukat, lehetőségeket. Adj a szívünkbe imádságot másokért, szerettekért, munkatársakért, gyülekezeti testvérekért, hogy reménységet tudjunk sugározni. És imádkozunk, Urunk, ezért az egész világért, különösen most Európáért, azért a hatalmas krízisért, amiben vagyunk, amikor egyre több a félelem, egyre több a tanácstalanság. Imádkozunk, Urunk, bölcs és bátor döntésekért, világosságért, vezetésért azoknak, akik hatalmon vannak. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy ezáltal is ébresz fel, és szent lelked által hoz megújulást, ébredést. Imádkozunk muszlimokért, és imádkozunk azért, hogy tedd őket békéssé, legyenek, akiket te magadnak elhívsz a Krisztusban, ahogy cselekszed is ezt a világban. Imádkozunk békéért egy olyan világban, ahol mi most magunk közelében érezzük már, hogy egyre kevesebb a béke. Így kérünk, fogadja el bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Most befejezésül áldásvétel előtt a 398. dicséretet énekeljük, valamennyi versét, Úr lesz a Jézus mindenütt.
Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.